foglalnak helyet a testvérek. Kezdjük meg Isten tiszteltünket az 514-es számú ének éneklésével az evangélikus énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az egyes számú liturgiát fogjuk énekelni, mely a 44. oldalon található.
Az Úr dicsősége megjelenik, és minden test látni fogja. Uralkodik az Úr, örüljön a föld, mert igazság és jogosság az ő trónjának alapja. Az egek hirdetik igazságát, és minden nép meglátja dicsőségét.
Ó, dicső szent háromság, dicsérjen az egész világ.
Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felismerjük az ő dicsőségének ragyogását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. De végtelen irgalmathoz menekülök. Bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Ágyad én lelkem a dicsőség, örök irány. Együtt hálát, zúgó vara, ének és orgona hang, mind az ő szent nevét
áll. Hajtsuk meg fejünket, mindenható Isten! Világosítsd meg szívünket egyszülött fiad világosságával, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, és meglássuk országod örök dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekedet a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapra, oltár előtti felolvasásról kijelölt igét, melyet megírva találunk Péter második levelének első fejezetében, a 16. verstől a 21. versig a következőképpen. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szódatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt a mennyből jött szódatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnatok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigad Isten, és mondjuk el együtt ad apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek, és énekeljük a 493-as számú éneket az evangélikus énekeskönyvből.
Thank you.
szív sem, mi örömtől. Újjongjunk hát, mondjunk hálát, vég nélkül vég hallelujját.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangéliumban, a 12. fejezet 20. versétől a 33. versig a következőképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett. Most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, ebben a szakaszban azt olvashattuk, hogy ezek a görög emberek, akik mentek Jeruzsálembe az ünnepre, Jézus szeretnék látni. És hát ezzel így vagyunk mi is, hogy de jó lenne, ha mi is láthattuk volna, láthatnánk Jézust. Olyan jó lenne látni az ő tekintetét, az ő arcát, ahogyan beszél az emberekkel, ahogyan foglalkozik velük. Irigykedünk, hogy de jó ezeknek az embereknek, hogy láthatták végül Jézust, a kérésük az teljesülhetett. De nem volt ez olyan egyértelmű, hogy ők is láthatják. Hiszen ők nem tartoztak a választott néphez, Izrael népéhez, hanem pogány hátterű emberek voltak, de mégis az élő Istent imádták, ezért mentek oda az ünnepre Jeruzsálembe, és hogy miért is akarják Jézust látni, bizonyára hallottak az ő csodáiról, amiket tett. Az előző fejezetben, János evangéliumában, a 11. fejezetben arról olvashatunk, hogy feltámasztotta Lázárt, aki már negyedik napja halott volt. Már oszlásnak indult a teste, és Jézus mégis visszahozta őt az életbe.
És itt pedig az előzményekben arról olvashatunk, hogy ezért sereglett össze sok ember köré, amikor bevonult Jeruzsálembe, mert látták ezt a csodát. És felkeltette az érdeklődésüket, hát ilyet még nem tapasztaltak. Ki ez a Jézus? Ki az, aki fel tudja támasztani a halottat is? És bizonyára hallottak erről a görögök, és azt mondják, hogy hát mi is szeretnénk őt látni. És a farizeusok ott voltak látva ezt az egészet, ők már elhatározták a nagy tanácsban, hogy megölik őt. És amikor látják ezt a sokaságot, akkor azt mondják egymásnak, hogy hát látjátok, semmit sem tudtok tenni. Az egész világ követi őt. És ekkor írja le János, hogy tényleg megjelennek a görögök is. Megjelennek a pogányok is. Vonzódnak Jézus felé. Látni akarják őt. És oda mennek Fülöphöz. Föltetjük a kérdést, miért pont Fülöphöz mentek oda. Ugye ő volt az egyik tanítvány. Tudták bizonyára, hogy Jézushoz tartozik. De bár zsidó ember volt Fülöp, mégis görög volt a neve. És lehet, hogy ez volt az, hogy azok ok, hogy ő hozzá mentek, hallhatták, hogy úgy szólítják, hogy Fülöp, hát akkor ez egy görög hangzású valaki, akkor már van valami kapcsolópont, akkor őt szólítjuk meg, hogy hadd kerüljünk Jézushoz közelebb. És milyen jó, hogyha vannak ilyen kapcsolópontok a másik emberhez. És sokszor ilyen nagyon apró, vagy nagyon egyszerű dolog lehet az, amivel kapcsolódhatunk a másik emberhez, és ami eszköz lehet abban, hogy mi Jézus felé tudjuk terelgetni, irányítani azt, aki vágyódik felé. Még hogyha esetleg nem is tudatosodik ez benne, hogy Jézus felé vágyódik, de aki indulna felé. És Fülöp az a tanítvány, akiről az első fejezetben azt olvashatjuk, hogy Jézus megszólította őt, hogy kövess engem, és rögtön ezután ő ment oda Nátánaélhez, és mondta neki, hogy megtaláltuk azt, akiről Mózes meg a proféták írtak, a názáreti Jézust. És akkor Fülöp, vagy Nátánael meg legyintett, hogy hát, származhat valami jó Názáretből. És hát Fülöp meg egyszerűen annyit mondott neki, hogy jöjj és lásd meg, gyere aztán nézd meg. És aztán tudjuk, hogy találkozott Jézussal Nátánael is, és ő is hitre jutott benne. Tehát ő az a tanítvány, akiben ez a lendület volt, hogy ahogy Jézus elhívta, rögtön adta tovább, hogy megtaláltuk, megvan. És aztán most úgy tűnik, mintha egy kicsit hezitálna, hogy akkor most mit csinálja. És oda megy Andráshoz, szól neki, annak az Andrásnak szól, akiben szintén ez a missziói lelkület volt, hiszen róla is ezt olvashatjuk János evangélium első fejezetében, hogy amikor keresztelő János szavára elindultak Jézus követésében, akkor utána rögtön, amikor elmentek hozzá, és látták, hogy hol lakik, vele voltak, akkor rögtön, amikor találkozott a testvérével, Péterrel, akkor mondta neki, hogy megtaláltuk a messiást. Tehát ő is rögtön adta tovább. Na jó, de itt nem zsidókról van szó, hanem görögökről. Hát most akkor mit csináljanak? Ők is látni akarják Jézust. Hát mennek oda Jézushoz. És együtt szólnak neki. És milyen jó ezt látni, hogy zajlott ez, hogy ezek a görögök végül közel kerülhettek Jézushoz. És milyen jó, hogy ezt ma is tapasztalhatjuk, hogy itt a gyülekezetben is azért lehetnek itt testvérek sokan, mert átélhették ezt, hogy valaki, aki ismerte az Urat, szólt nekik, hogy itt találkozott vele. Lehet, hogy egy hétköznapi élethelyzetben, lehet, hogy valami nagy nyomorúságban, amikor elakadt az életük, de volt egy ember, aki elmondta, hogy Jézus segíthet. Nekem is ő segített, és vele itt találkoztam a gyülekezetben. És lehet, hogy volt kételj, vagy volt furcsa gondolat, hogy hát ez olyan érdekesen hangzik, de mégis ott volt az a vonzás. De mégis ott volt az, hogy hát akkor megnézem, meghallgatom. És eljöttek a testvérek, meghallották az ige hirdetésben, a bizonyságtételekben, az énekekben az Isten szavát, befogadták a szívükbe, és aztán ment tovább ez a láncolat. Mert aztán azok a testvérek, akik így találták meg az Urat, ők is szóltak más embereknek, és így föl lehetne rajzolni ilyen ágas-bogas szálakat, hogy jutott el az evangélium egy-egy emberhez. Mert voltak testvérek, akik engedelmesen szóltak Jézusról, és szóltak Jézusnak azokról az emberekről, akik érdeklődtek. És ott vannak most ezek a tanítványok Jézus előtt, és amikor oda mennek, akkor Jézus elkezd beszélni nekik. És megint csak olyan jó volna látni Jézust, amikor ezeket mondja, de ahogy leírja ezt János, valahogy úgy lehet ezt elképzelni, mintha úgy nagyon elgondolkodna. És maga elé nézve olyat látna, olyan van előtte, amit ott a tanítványok nem értenek, nem sejtenek, lehet, hogy nem is nagyon értették, hogy miről beszél, mert annyira tömör mondatokban beszél az ő küldetésének a lényegéről, meg az ő követéséről, hogy lehet, hogy ezt a tanítványokat első körben nem igazán értették, sőt, nekünk is, akik ezt többször elolvashatjuk, nagyon át kell gondolnunk, hogy itt miről is beszél Jézus, mit mond nekünk. És most sincs erre mód, hogy ennek minden részletét ki tudjuk fejteni, de az egésznek az ívét, az egésznek a vázát szeretnénk most föltárni, és aztán otthon olvassuk el ezt az ige szakaszt újra, és gondolkodjunk el azon, amit itt Jézus mond. Mert nagyon fontos dolgokat tár itt a tanítványok és egyben a sokaság elé. Mert azt mondja, hogy eljött az óra. Korábban többször mondta azt a tanítványoknak, hogy még nem jött el az én időm, még nem jött el az én órám. És most pedig azt mondja, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. És hogy mit is jelent ez? Utána egy példával szemlélteti ezt, méghozzá a búzaszemnek a példájával. És azt mondja, hogy ha búzaszem az nem hal meg, ha nem kerül a földbe, akkor egymaga marad. De hogyha meghal, akkor viszont sokszoros termést hoz. Tehát Jézus a halálról kezd el beszélni, az ő haláláról kezd el beszélni. És ez a pillanat, amikor megjelennek ott a görögök, erre emlékeztette, ezt mutatta meg neki, hogy itt van az idő, eljött az idő, hogy ő meghalljon minden emberért ott a kereszten. És hogy sokan élő hitre juthassanak, a bűneikből megszabadulhassanak, az istentelen életből az Isten követőivé, az ő követőivé váljanak, megváltozzon az életük, eljött az idő, hogy a búzaszem meghaljon, és ilyen módon sokszoros termést hozzon, tehát sok embernek az élete megváltozzon, és Isten eszközévé válhasson. Erről beszél itt Jézus. De ez az emberek életében csak úgy valósulhat meg, hogyha az életüket teljesen odaszánják Jézusnak. És erről beszél itt, hogy aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. És ez úgy első hallásra nagyon furcsának tűnhet. Valaki azt mondja, hogy ha szereti az életét, akkor elveszti. Miért baj az, hogyha valaki szereti az életet, az életét? És mi az, hogy gyűlölni az életét a világon? Miről beszél itt Jézus? Lehet, hogy valaki azt gondolná, hogy hát ez egy olyan beteges dolog, olyan életidegen dolog, olyan dekadens, olyan halálkultúra, amiről itt szó van, hogy gyűlölni az életet, de hát szó sincs erről. Az élet ura, az élet fejedelme nem a halál kultúráját, meg ezeket a életidegen dolgokat hirdeti. De akkor miről van szó? Tulajdonképpen Jézus itt azt a kérdést teszi elénk, hogy mi a legfontosabb a mi életünkben? Vagy ki a legfontosabb a mi életünkben? Tehát a prioritásnak a kérdése van ebben, amikor azt mondja, hogy ha valaki szereti az életét, elveszti, ha valaki pedig gyűlöli e világon, akkor örök életre nyeri meg azt. Mert hasonló dolgot mondott, amikor azt mondta a családi viszonyok kapcsán, a Lukács evangélium a 14. fejezetében olvashatjuk, hogy ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. És itt is ugyanez a helyzet, hogy ledöbben az ember, hogy hát hogy mondhat ilyet Jézus? Hát ő, aki még azt mondja, hogy az ellenséget is szeressük, hát gyűlöljem a szeretteimet, a családtagjaimat. De ezt is úgy érthetjük meg, hogyha nézzük a párhuzamos helyet, Máté evangéliumában ugyanezt így olvashatjuk a Máté 10.37-ben, hogy aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám. És így már értjük, ugye? Hogy erről van szó, hogy a sorrend, hogy ki a legfontosabb számodra? A te életed, a te elképzeléseid a legfontosabbak? Szeretnéd azokat megvalósítani, amit te elgondoltál? A saját kényelmed? A saját biztonságod? A saját komfortod? A saját hasznod? A saját kedved? Ez a legfontosabb? Vagy arra figyelsz, hogy Isten mit akar a te életedben kibontakoztatni, és abból az örök élet fakad, az az örök életre visz. Mert ha valaki csak ehhez a mulandó földi dologhoz ragaszkodik, abba bele fog pusztulni. Olyan ez, mint amikor ugye a sivatagi sóban van ez a jelenet, vagy a bujufa alatt történeteiben a kis majom. Ugye, amikor ásnak egy üreget, egy szűk kis réssel, és akkor beleteszik a csemegét, és a kis majom megérzi, és benyúl, megmarkolja, és mi történik? Hát az a szűk rés hirtelen olyan szűkké válik, mert ökölbe szorítja a kezét, hogy nem bírja kihúzni, és nem bírja kiszedni, és fogságba esik, és belepusztul, mert mit kellene tenni? Egyszerűen csak elengedni, és megszabadulna, de nem engedi el. Semmiért sem engedni el, és ebbe bele pusztul. És sokan így pusztulnak el, emberek is, hogy ragaszkodnak a földiekhez, ragaszkodnak a saját dolgaikhoz. És az Úr azt mondja, hogy engedd el, én adok ennél többet neked. De ő azt mondja, hogy nem, és belepusztul. És erre mondta Jim Elliot, egy amerikai misszionárius, aki az indiánok között végzett missziót a társaival, hogy nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Ez is olyan tömör mondat, amit még egyszer felolvasok, hogy nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Pedig Jim Elliotot azok az indiánok, akikhez vitték az örömhírt, az evangéliumot, megölték társaival együtt. És mondhatnánk, hogy ez bolondság, 28 éves fiatalember, mennyi mindent tehetett volna, vége az életének. De hogy mennyire igaz az, amit itt megtanult Jézus szavaiból, és így fogalmazott meg, az abban is megmutatkozik, hogy aztán milyen gyümölcse volt mégis az ő szolgálatuknak. Mert bár ők meghaltak, de ez a döbbenetes, és ez az Úrnak az ereje, hogy az ő feleségeik viszont mentek, és továbbra is mentek a cigányok felé, indiánok felé, de most rögtön a cigány misszió jutott eszembe, hogy itt ránéztem a testvéreknek, de hogy mentek tovább az indiánok felé. Még ha ilyen reménytelennek tűnt is a helyzet, és mentek, és hirdették az igét, és megtértek. És ezáltal Jim Elliotnak az élete is ilyen búzaszem lehetett, ami sokszoros termést hozott ott az indiánok között. És az az élő reménység emellett, hogy ott van a mennyek országában, és ott dicsőíti a mennyei atyát. És Jézus a továbbiakban a szolgálatnak erről a kiváltságáról is szól, amikor azt mondja, hogy ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Tehát, hogyha követjük őt, akkor ő velünk van. És ott lehetünk, ahol ő van, tehát majd ott lehetünk vele a mennyek országában, hogyha befogadjuk őt, és ő lehet az, aki kitölti a mi életünket. És azt is olvashatjuk itt, hogy azt megbecsüli az Atya. Hát ezzel kapcsolatban van egy személyes tapasztalatom, amikor oda kerültem ugye Lucfalvára, akkor úgy hirtelen én lettem a tisztelendő úr. Ugye ott így szólítják a lelkész, mindenki így szólítja, hogy tisztelendő úr. És hát nekem ott 20 éves fiatalnak, jó, hát itt voltam 6. éven, de ott azért úgy hirtelen beleesni ebbe, hogy na most akkor én vagyok a tisztelendő úr, nagyon furcsa volt. Nehezen tudtam ezt elfogadni, hogy akkor most így szólítanak. És hogyha olyan fiatalok, akikkel korábban tegeződtünk, és beszélgettünk, és visszategeztek, akkor volt, aki szólt, hogy hát azért a tisztelendő urat nem kellene tegezni. És akkor ez a... Értem én a tisztelet, de ugye talán értik a testvérek is, hogy ez úgy hirtelen furcsa volt. Na és akkor került elém ez az ige, hogy aki neki szolgál, Jézusnak szolgál, azt megbecsüli az Atya, és az eredeti görögben timaó szó szerepel, ami azt jelenti, hogy tiszteli. Tehát az tiszteli az Atya, aki Jézusnak szolgál. Tehát ez annyira megszégyenítő tisztelet, hogy az ember ezzel aztán meg végképp nem tud mit kezdeni ezzel a dologgal, hogy ilyen megbecsülésben részesíti az övéit az Úr, akiket megtisztított, akik az övéi lehetnek. Micsoda kiváltság ez, hogy szolgálhatjuk az Urat. És sokszor mégis, amikor elénk adódik valamilyen szolgálat, feladat, akkor úgy vonakodunk, hogy jaj, hát én ezt nem merem, vagy én ezt inkább nem. Miért nem más? Ott vannak sokan, őket is meg lehetne szólítani. És olyan érdekes, hogy amikor itt folytatjuk ezt az ige szakaszt, akkor azt látjuk, mintha Jézus is úgy hezitálna itt, vagy úgy azt mondja is, hogy megrendült az én lelkem. Amikor szembesül azzal, hogy mi vár rá. Szembesül azzal, hogy neki, a tisztának, a szentnek, majd magára kell vennie a világnak az összes mocskát, bűnét, és úgy kell meghalnia majd a kereszten, hogy ezáltal elszakadva az Atyától, úgy kell majd fölkiáltania, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És amikor ezzel szembesül, akkor azt mondja, hogy most megrendült az én lelkem. És kérdezi, hogy kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. És ez az a küzdelem, ami később a Gecsemáné kertben csúcsosodik ki, amikor azt mondta, hogy Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Tehát ezzel szembesül Jézus, hogy micsoda teher ez, amit magára kell vennie, és el kell szakadni az Atyától. De hát ott van, hogy hát ezért jött. Hát ez a küldetése, ez a célja. Hát akkor dicsőítse meg az Atya az ő nevét, és legyen meg az ő akarata. És bár a mi helyzetünk szinte összesen hasonlítható Jézuséval, mégis azért hasonló folyamatok játszódhatnak le bennünk, amikor valamilyen feladattal vagy szolgálattal szembesülünk, és megbíznak bennünket. És akkor szembesülünk azzal, hogy fú, hát kiállni ide, vagy odaállni valaki elé, és bizonyságot tenni, elmondani neki valamit, amit megértettem Istentől, vagy bemenni egy beteg ágyhoz, egy haldoklóhoz. Pont nekem ebben a helyzetben, hát én ettől félek, vagy rettegek, vagy én alkalmatlan vagyok erre. És jöhetnek ezek a gondolatok, de hát, hogyha az Úr bíz meg ezzel tényleg engem, ha tényleg tőle jövő ez az elhívás, hát akkor nem mondhatunk mást, mint amit itt az Úr is mondott, hogy legyen meg a te akaratod. Uram, akkor menj előttem. Uram, akkor vezess engem. Uram, akkor szólj rajtam keresztül. Uram, akkor segíts, én képtelen vagyok erre, de ha te küldesz, ha velem vagy, akkor megyek. Akkor engedek neked. És biztos tapasztalták már a testvérek is ilyen helyzetbe, hogy amikor így léptünk, akkor az milyen örömöt jelent utána. Hogy bár féltünk ettől, aggódtunk, hogy hogy lesz ez, de aztán milyen öröm, hogy engedelmeskedtünk, és még hogyha nem is látjuk az eredményét, van, amikor látjuk azt is, az külön ajándék. De nem is látjuk, akkor is tudjuk, hogy most megtettük azt, amit az Úr ránk bízott ebben a helyzetben. És visszatérve a történetre, Jézus tehát nagyon tömören szól itt ebben a szakaszban arról, hogy eljött az idő, az ő halálának az ideje, melynek az eredménye egy új szolgáló élet, egy helyes prioritással és megbecsüléssel, és a végén pedig imádkozik, hogy Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. És erre megszólal az Atya. Ez egy olyan kivételes helyzet, ami a Bibliában is ritkán olvasunk ilyet, pont ugye a oltár előtti igében is erre utal Péter az egyik, amikor ott a megdicsőülés hegyén hallhatták őt, hogy az égből jövő szózat, a mennyből jövő szózat elhangzott, meg Jézus keresztelésekor lehetett ezt hallani, de most ismét, amikor ebben a megrendítő helyzetben van Jézus, akkor az Atya megerősíti őt, és azt mondja, hogy már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. És ez a beszélgetés egyébként Jézus és az Atya között folyamatos volt. Ott Jézus szívében ez folyamatosan zajlott, hogy ő az Atyával megbeszélte a dolgait, és az ő akarata szerint cselekedett. De most mégis az ott lévő emberek miatt hangos szóval is hangzott az Atya szava az égből, a mennyből. És amikor ezt hallották ott a sokaságban, akkor sokan megpróbálták ezt úgy racionalizálni. Sokszor így vannak az emberek ezzel, hogy történik valami csodálatos dolog, Isten cselekszik valamit, meglepődnek, hogy hú, ez mi volt ez, de aztán úgy megpróbálják megmagyarázni, és akkor megnyugszanak, hogy igazából itt nem Isten cselekvéséről volt szó, hanem hát ez csak így történt, és akkor úgy tovább lépnek. És itt is mondták, hogy hát ez csak egy mennydörgés volt. Mások azt mondják, hogy tényleg Istenhez köthető dolog volt, de csak egy angyal beszélt. És Jézus pedig elmondja, hogy hát ez értetek hangzott, mert egy sorsdöntő helyzetben vagyunk itt, és mondja, hogy most megy végbe az ítélet a világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. És János evangélista hozzáfűzi, hogy itt az ő haláláról beszél, arra utal, ezért mondja ezeket. És ott van ez, amikor ugye keresztre szegezték Jézust, akkor ez történt, hogy felemelték őt, lefektették a keresztet, oda szögezték, és aztán pedig kötelekkel az előre kiásott gödörbe belehúzták a keresztet, beletámasztották, így emeltetett fel az emberfia, Jézus Krisztus értünk, a mi bűneinkért. És ebben a szóban persze, hogy felemeltetik, ott van az ő feltámadása is, sőt a mennybe menetele is, az, hogy ő győzött a halálon, és győzött a sátán felett, ahogyan itt is utal, hogy most vettetik ki a világ fejedelme, és az ítélet így ment végbe a világ bűnén. És amikor ezt mondja, azért mondja, hogy most, mert ez eldőlt benne. És ezért, mintha már meg is történt volna. És így lehet ez velünk is, amikor szól az Úr, amikor hangzik az ő igéje, akkor megélhetjük ezt a mostot. Hogy ott vagyunk a mi bűneinkben, a mi kérdéseinkkel, a mi nyomorúságainkkal, és szól az Úr, világossá válik a helyzetünk, és megélhetjük azt, hogy most eldől ez. És hogyha így nyitott szívvel vagyunk az Isten előtt, akkor ő most a szívünkbe helyezheti az ő akaratát. És megélhetjük azt is, hogy íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Íme most lehet szabadulni. Íme ma lett üdvössége ennek a háznak. Ezt az Úr véghez tudja vinni az ő lelke által, amikor hangzik az ige a mostban, most. És így jöhet hozzá mindenféle hátterű ember, ahogyan itt is ebben az igében olvashatjuk. Vallásos és nem vallásos, akik őt szeretnék látni, még ha ez nem is mindig tudatosodik bennük, csak valamit keresnek, és vágyódnak felé, de igazából Jézusra van szükségük. És az alakját bár nem fogják látni, ha ide jönnek ebbe a templomba, akkor se, ha máshol mennek, akkor se fogják látni, mi sem fogjuk az ő alakját még látni, de majd egyszer egyébként, hogyha az övé vagyunk, hanem akkor is látni fogjuk, vagy üdvösségünkre, hogyha már itt befogadtuk, és dicsérhetjük őt, vagy pedig az ítéletünk lesz akkor, hogyha itt elutasítjuk. Viszont mégis az Úr láthatóvá szeretne válni a mi életünkben. Abban, ahogyan cselekszünk, ahogyan engedelmeskedünk neki, szeretné, hogy a többi ember, akik ott élnek körülöttünk, és vágyodnak felé, azok megláthassák abban, ahogyan éljük az életünket. Hát így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy egyszer majd ott lehetünk a te színed előtt, és láthatjuk a te arcodat színről színre. És addig is, Urunk, hadd legyen nyitott a mi szívünk, lelkünk feléd. Hadd tudjuk befogadni a te igédet, hadd engedjük neked, hogy végezd el mindazt, amit szeretnél. Hadd válhass te a legfontosabbá számunkra, és hadd legyen a mi életünkben is valóság az, hogy meghalunk annak a régi életnek, és élünk veled ebben az újban, és veled örökké. Urunk, köszönjük, hogy ebben az igében mindezt elénk tártad. És kérünk, hadd tapasztaljuk meg azt is, hogy emberek, akik körülöttünk élnek, rajtunk keresztül megláthatnak téged, megismerhetnek téged. Kérünk, hogy cselekedj tetszésed szerint. Amen. Az előttünk lévő alkalmakat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken pedig 5 órától konfirmáció óra és ifjúsági óra is. Vasárnap 3:45-től imakör lesz, és 10 órától istentisztelet és gyermekbiblia kör. És mivel a hónap első vasárnapja lesz, ezért úrvacsorás istentisztelet lesz, és a születésnapos testvéreket is szeretnénk köszönteni, így készüljünk ezekre az alkalmakra, imádkozzunk ezekért az alkalmakért, és hát szólítsunk meg másokat is, és ha csak tehetjük, akkor jöjjünk. Vasárnap istentiszteleteinket az interneten szoktuk közvetíteni, és a gyülekezet honlapján meghallgathatóak, és a hangfelvételek között a rögzített felvételeket is meg lehet találni. Hirdetem még, hogy a választói névjegyzéket ugye még kint tartjuk, kifüggesztettük a fali újságra. Törvény szerint a választói névjegyzékben azok vannak, akik az elmúlt évben aktívan részt vettek a gyülekezet életében, anyagilag is támogatták, akár egyházfenntartói járulékkal, vagy adománnyal, vagy bármilyen más módon. És ugye ennek pusztán annyi a jelentősége, hogyha ebben az évben lesz valamiféle választás, akkor azok szavazhatnak, akik benne vannak a választói névjegyzékben. Nézzék át ezt a testvérek, hogyha kérdésük van ezzel kapcsolatban, bármilyen jellegű, akkor nyugodtan keressék Flaskára Nettet, és vele lehet ezügyben egyeztetni. Hirdetem, hogy presbiteri ülésünk lesz majd szerdán, 5 órától. Napi rendi pontokat megkaphatták a testvérek e-mailben. Imádkozzunk azért, hogy bölcs döntéseket tudjunk hozni a gyülekezet jövőjével kapcsolatban. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten eltemettük Orgován Géza görögszállási testvérünket. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot. És hirdetem az egyéb alkalmakat, amelyek Biatorbágyon, illetve az Eke rendezésében vannak előttünk. Férfi nap lesz majd február 18-án, női nap pedig február 25-én, Biblia tanulmányozó nap március 18-án és házaspáros nap március 25-én. Ezekre az alkalmakra igyekszünk menni. Balázs az, akinél összefutnak majd ezek a szálak. Kérem, hogy őt keressék a testvérek, hogyha valaki szeretne egy ilyen alkalomra menni, akkor szóljon neki, mert akkor össze tudjuk hangolni, és akkor meg tudjuk szervezni a közös utazást. Azt tudom, hogy a férfi napra már készülünk, tervezzük ezt, és 3 héttel előtte talán kell regisztrálni, de ezzel kapcsolatban is Balázs is tud segítséget nyújtani, vagy én is. Keressenek a testvérek bátran, és a női napra is már vannak bőven jelentkezők, úgyhogy van kihez csatlakozni, nem kell egyedül menni, hogyha valaki vágyodna ezekre az alkalmakra. Ugye azért vannak ezek a napok, mert hát az a rezsi helyzet ott is sújtja a szolgálatot, és nem tudnak heteket biztosítani a fűtési szezonban, de milyen jó, hogy egy-egy nap adódik, és valaki meg csak egy-egy napra tud elmenni, tehát így megnyílhatnak lehetőségek, úgyhogy éljünk is ezekkel. És gondolkodjunk, hogy kiket lehet megszólítani és elhívni. Az EKE alkalmak közül hirdetem az ifjúsági hétvégét, amely április 21-től 23-áig lesz majd. A messzinek tűnik, de hát az a január-február itt a nyár, ez így szokott lenni, hogy hamar elérkezik ez az időpont. Velencén lesz most majd, a magyarországi Velencén, tehát nem megyünk külföldre, Olaszországban. Úgyhogy bátorítsuk a fiatalságot, és hordozzuk őket imádságban. És itt van előttünk az imádságlista, gondoljunk a testvérekre, akik föliratkoztak. Még ha nem is tudjuk, hogy milyen élethelyzetben vannak, akkor is hordozzuk őket az Úr előtt. Hogyha tudjuk, akkor pedig különösen. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük a 269-es számú éneknek az első verszakát az áróimádságra készülve. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy elküldted egyszülött szent fiadat ebbe a világba, azért, hogy meghaljon értünk, és hogy élhessünk ő általa, hogy megszabadulhassunk, és életünk értelmet nyerhessen, és hogy a te szolgálatodba állhassunk. Köszönjük, hogy ha már megérezhettük az ő vonzását a mi életünkben, köszönjük, hogy most is itt lehetünk az ő vonzás körében, amikor hallhatjuk a te igédet, a te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk meg előtted, és adhatunk hálát azért, hogy megtartottál bennünket az elmúlt időszakban. Köszönjük, hogy tőled van minden jó, hogy te vagy az, aki gondoskodsz testi és lelki javakról,
Urunk, kérünk, hogy Te őrizd meg bennünket, és a kezedbe tesszük le azt, ami előttünk van, azokat a kérdéseket, azokat a döntéseket, azokat a nehéz feladatokat, helyzeteket. Urunk, Te látod azt, hogy mivel kell szembesülnünk. Kérünk, hogy Te adj erőt, Te adj bölcsességet, Te adj útmutatást. Te add meg számunkra mindazt, ami szükséges, és Te védj ki az életünkből minden szükségtelen és káros dolgot. Tisztíts meg bennünket, hogy teljesen a Tiéd lehessünk. Köszönjük, Urunk, hogy így tehetjük a kezedbe családtagjainkat, szeretteinket. Így kérhetünk, Urunk, a házasságokért, hogy Te tartsd egyben azokat. Kérünk azokért, akik feszültségben vannak, nehézségben vannak. Add, Urunk, hogy benned találhassanak békességet, benned újulhassanak meg, benned tudjanak egymásnak megbocsátani. És Urunk, így kérünk azokért a helyzetekért is, ahol már emberileg reménytelennek tűnik a helyzet, de köszönjük, Urunk, hogy nálad nincs lehetetlen. Kérünk, hogy Te cselekedj akaratod szerint így a házasságokban, családokban. És kérünk, Urunk, hogy Te adj bölcsességet a szülőknek a gyermeknevelésben is. Te látod a kihívásokat, nehézségeket. Adj, Urunk, türelmet, adj, Urunk, szeretetet. Te tudod, hogy rád van szükségünk ezen a téren is. De így bízzuk rád, Urunk, minden korosztályt, a gyülekezetből, a gyermekeket, fiatalokat, középkorúakat, időseket. Te látod, hogy ki mivel küszködik, milyen nehézségek vannak, de milyen örömök, milyen áldások. Add, Urunk, hogy mindent tőled tudjunk elvenni, és veled tudjunk megelégedett, boldog életet élni. Kérünk, Urunk, hogy töltsd be így a szívünket, gondolatainkat, érzésünket, egész életünket. És eléd hozzuk, Urunk, a baba, a mama körnek a tagjait, az édesanyákat, a piciket. Add, Urunk, hogy ők is vágyódhassanak feléd, hogy megtalálhassanak, megismerhessenek téged. Könyörgünk így a szomszédságban élő emberekért is, fiatal családokért itt a szomszédban. Urunk, add, hogy eljuthasson a Te igéd hozzájuk, hogy megragadhassd őket, hogy ők is megragadhassanak is, veled élhessenek. Köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk Te színed elé az imalistára feliratkozott testvéreket is. Kérünk, hogy Te őrizd őket, Te vezesd őket, Te gyógyítsd őket. Te látod az ő helyzetüket. Te elégítsd meg az ő életüket. És kérünk, Urunk, a betegekért, a testi fájdalmakkal küszködőkért, a lelki szorongásokkal küszködőkért. Kérünk, Urunk, a gyászolókért, az Orgován családért, a Géza családjáért, ismerőseiért, barátaiért. Add, Urunk, hogy benned találhassanak vígaszt. És köszönjük, Urunk, mindazt, amit rajta keresztül adtál az övéinek. És kérünk, Urunk, azokért is, akik magányosnak érzik magukat, add, hogy megtapasztalhassák, hogy Te ott vagy, hogy beléd kapaszkodhatnak. És add, hogy megtapasztalhassák azok is a Te szabadításodat, akik valamilyen függőségben tengetik a mindennapjaikat. Kérünk, hogy Te vidd végbe a Te tervedet az ő életükben is. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le gyülekezetünk részeit is, a kisvárdai, görögszállási, és az itteni gyülekezet részt is, az itt élő testvéreket, az itt élő embereket. Add, Urunk, hogy betölthessük akaratod szerint küldetésünket. És így hozzuk eléd a presbitériumunkat. Te látod az előttünk lévő döntéshelyzeteket, kérdéseket. Adj ebben világosságot, és add, hogy ne emberi, hanem tőled jövő bölcsességgel tudjunk előre haladni. Kezedbe tesszük le, Urunk, a szolgálatokat, az Eke szolgálatát, a Biatorbágyi szolgálatot, az ott szolgáló testvéreket. Te erősítsd őket, tartsd meg őket, és add, Urunk, hogy ezek az alkalmak olyan lehetőségek lehessenek, ahol emberek megtapasztalhatják ezt a mostot, amiről az ige hirdetésben hallhattunk. Add, Urunk, hogy életek átformálódhassanak, és add, hogy oda juthassanak azok, akiket ott szeretnél látni. Adj ebben bölcsességet, hogy tudjuk megszólítani ezeket az embereket, testvéreket. Kezedbe tesszük le, Urunk, az EMO szolgálatát is, add, hogy ezek a napottak családhoz beszédes naptárak lehessenek, és emberek élete ezáltal is formálódhasson. És kezedbe tesszük le, Urunk, a norvégiai, dániai, amerikai testvérgyülekezetünk tagjait is. Tartsd meg őket is, és te világosságodban hadd járjanak. Rád bízzuk, Urunk, a vezetőinket, egyházi és világi szinten egyaránt. És add, Urunk, hogy ez a háború véget érhessen. Add, Urunk, hogy az emiatt nyomorgó emberek benned találhassanak enyhülést lelkileg, testileg. Kérünk az ottani magyarságért is. Kérünk, hogy hadd tudjanak hozzád kiáltani, és te tartsd meg őket, te erősítsd őket. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt a te kezedbe tehetjük le, és kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és a megkezdett 269-es éneket énekeljük tovább.
Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenét!